listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a barokk zenéről, annak is elsősorban magyarországi megjelenéséről szeretnék beszélni. A barokk zene periódusa nagy vonalakban az 1500-as évek végétől tartott 1750-ig. Leghíresebb képviselői az európai zenében a korai barokkot Girolamo Frescobaldi, Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz képviseli, míg a fő korszak legismertebb szerzői Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Henry Purcell, Domenico Scarlatti voltak, mellettük pedig a két kiemelkedő óriás, Johann Sebastian Bach és Georg Friedrich Händel. Ebben a korban a hagyományos ellenpontos szerkesztésmód a fúga mellett kialakul a monódia, vagyis az egyszólamú dallam hangszerkísérettel, amely a firenzei kamaráta jóvoltából elvezet az opera születéséhez. A barokk stílus többi jellegzetességei a folyamatos harmonizált basszus, a basso continuo, a dur-moll tonalitás megszilárdolása és a temperált hangolás feltalálása, amelyet legszemléletesebben Bach Voltemperitus klavír sorozatában láthatunk. A hangszeres zenében kedvelt a kontraszt, az ellentétek szembeállítása. A barokk zenére jellemző a mozgalmasság, ünnepélyesség és a gyakran erősen díszített dallamvonal. Magyarországon kevés zenemű született ebben az időszakban, de azért mégis van mit bemutatni. A Virtuosis Codexben található két ismeretlen szerző 1680 táján lejegyzett dallamait említhetjük meg elsősorban. Most ezekből mutatok be egy rövid táncot a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának előadásában, Lehel György vezényletével. A barokk korszak talán leghíresebb és manapság is gyakran hallható magyar kompozíciója Eszterházy Pál herceg Harmonia Celestis című műve. Ez a kompozíció egyedülálló jelenség a magyar zene történetében. Szerzője 1700 körül fejezte be. Első és sokáig egyedülálló kísérlet arra, hogy európai színvonalú magyar stílust alakítson ki. Eszterházy szoros kapcsolatban állt a bécsi udvarral, ahol megismerhette a korabeli olasz zene, opera, oratórium és kantáta stílusát, és ezek elemeit felhasználta művében. A Harmonia Celestis 55 rövid tételből áll, ahol gazdag hangszerkombinációkat alkalmaz a kórus és szólóénekesek mellett. Jelentős, hogy magyar népies motivumokat is felhasznál, és két magyar korálfeldolgozást is találunk a sorozat tételei között. Most a Veni Creator Spiritus, alkotó lélek jövel kezdetű tételt mutatom be.
Thank you. A barokk zenében gyakori, hogy az előadó művész bizonyos helyeken improvizál, vagyis a műhöz kapcsolódva egyes részeket ott helyben talál ki. Ez a szokás megmaradt egészen a klasszicizmusig, a koncertok végén például az előadó úgynevezett kadenciát rögtönöz, ahol megmutathatja virtuózitását és egyéni invencióját. Később a zeneszerzők már nem adtak erre lehetőséget, a romantikusok már a kadenciát is maguk írták. Magyarországon volt egy kiváló művész, aki híres volt rögtönző képességéről. Kistétényi Melindáról beszélek, aki a koncert műsoraiba eleve beépítette az improvizációt. Kistétényi a Zeneakadémián tanult, majd maga is a tanára lett 1989-es nyugalomba vonulásáig. Most egy barokk improvizációját mutatom be, ahol az egyik hallgató a helyszínen megadott témájára rögtönöz egy teljes darabot.
Hát ez egy, úgy gondoltam, egy barokk dallam, illetve hát egy témafej. Magam találtam ki. La ti do la mi fi si la si la ti fa mi ri do ri do ti do la. És akkor persze folytatni.
Befejezésül hallgassák meg Ligeti György Régi Magyar Társas Táncok című művét. Ligeti tanulmányait a Kolozsvári Zenekonzervatóriumban, majd a Budapesti Zeneakadémián végezte. Először népzenekutatással foglalkozott, több száz erdélyin magyar népdal gyűjtött. 1950-től a Zeneakadémián zeneszerzést és ellenponttan tanított. Az 1956-os forradalom leverése után először a kölni rádióhoz került. Külföldi pályafutásáról majd egy későbbi alkalommal beszélek.
Thank you.
további jó szórakozást kívánunk!
A barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Egy kedves hallgatónk kérésére ma a Somlóhegy környékére barangolunk. A Somlónak, ennek a Bakony és a Kisalföld találkozásánál emelkedő 432 méter magas Haranghegynek a kialakulása a földtörténeti harmadkor közepén kezdődött, amikor a mai Magyarország területét óriási vízfelület borította. A tenger később az óceántól elszakadva édesvízű tóvá szelidült, amelynek medrét a szél és a folyók által szállított hordalék folyamatosan feltöltötte. A tó a pliocén korban teljesen kiszáradt. Elmúlását azonban heves földkéreg mozgások, intenzív vulkáni tevékenység kísérte. Ez a hatalmas vulkanikus erő hozta létre a Bakonyt, a Balatonfelvidék és a Kisalföld csodálatos bazalt vulkánjait, többek között a Somlót. A hegy alakját sok évezredes pusztítás változtatta mai formájára. A patakok és folyók hordaléka a Pannon-tenger szél által felkavart és szállított üledéke formálta, rombolta a felszínt, amelyből a Somló egyre inkább kiemelkedett. A hegy csúcsa felé haladva jól megkülönböztethetők a földtani rétegek. Az alsó rész a tengeri üledék maradványa, a vulkáni anyag, málékony bazalt, amely évmilliók során fokozatosan elaprózódott, beterítve a tető alatti részeket. Hőtároló és visszaverő képessége miatt ez a talaj kiválóan alkalmas a szőlőművelésre. A Somló neve abból az időből származik, amikor a hegy tetejét még somfa erdő borította. Területét tekintve Magyarország történelmi borvidékeinek sorában a legkisebb, a bor minőségével, egyedülálló zamatával, a tokaival áll állandó nemes versenyben. A szőlőkultúra meghonosítói valószínűleg a rómaiak voltak, bár kutatások igazolják, hogy már a rómaiak elődei is foglalkoztak itt szőlőműveléssel. Az idők folyamán közel 40 szőlőfaj honosodott meg, amelyek különleges zamatú, száraz és félszáraz ünnepi borokat adnak. A Somló híres bora a nászéjszakák bora. A monda szerint, ha az ifjú pár a nászéjszakán ezt a bort issza, úgy nagy eséllyel fiú gyermekük születik. A hegy északi lábánál található a 900-nál kevesebb lélekszámú község Somló szőlős. Nevét a szőlőművelésről kapta. Első írásos említése 1211-ben volt. A 15. század végén Kinizsi Pál birtoka, majd a vázsonyi horvát családé. A török korban a szomszédos magyar várkapitányok s a törökök pusztításainak köszönhetően elnéptelenedett. A 17. századtól a zicsiek tulajdonában volt. Még egy kis falut említünk ma, amely azért is kedves számunkra, mert az elmúlt nyáron ide is eljutottunk barangolásaink során, méghozzá egy falunapba csöppentünk. Doba, a Somló északkeleti lába és a Hajagos patak között elterülő 630 fős kisközség. Első írásos említése 1288-ból származik. A középkorban Kinizsi Pál birtokolja. A török dúlás alatt puszta volt, majd svábokkal és magyarokkal telepítették újra. Doba mellett található a Somlói vár, a bazaltos Somlóhegy északi oldalán egy sűrű erdőben. A várat régen nehezen lehetett megközelíteni, a déli oldal előtt egy 8 méteres száraz árok található, mely egyik végén egy szakadékban, másik végén a hegyben végződik. A vár alaprajza szabálytalan, belső tornyokkal és több udvarral ellátott. A várba a szárazárkon keresztül jutunk be, melyen egykoron Cölöp híd vezetett a ma is jó állapotú felvonó hidas kapuhoz. Áthaladva a szoroson az alsó várba, majd tovább a felső várba érkezünk, ahol a vízfogó ciszterna mellett emelkedik a vár különlegessége, a sokszögű konyha kürtő. A Badacsony és a Szentgyörgyhegyhez hasonlóan a Somlóhegy alakja egy csonkakúpra emlékeztet, mely a szélesen elterülő szoknyáját követve egyre meredekebben ível fel. Tetején található a Szent István kilátó, ahonnan 360 fokban páratlan panoráma tárul a hegyet megmászók elé. A kilátóból tiszta időben szinte a fél Dunántúl belátható. Láthatjuk a Bakony Kőris hegyét, a Balaton felvidék hegyeit, Sümegvárát és a Sághegyet. Mindezek mellett éjszaka a Somlóhegyet körülvevő települések fényei nyújtanak maradandó élményt a látogatónak. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Az Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből.
Az Ottavai Magyar Ház vezetősége a Kanada kormánya által hozott a koronavírus terjedésének lassítását célzó rendelkezéseket figyelembe véve a március 14-től tervezett programjait törölte. Mindaddig, amíg ezek az intézkedések és korlátozások érvényben vannak, a Magyar Ház zárva tart.
Fülembe csendül egy nóta még, itt szunnyadott már a szívemben vég. A vajka nóták emlékekén egy árva népről búzsdalt regél. A hársfák lomja szomorúan rezedül, lassú sóhajtás száll, miként a szél. Az amba vágyom, Dunakisza partja fán, szeppott az álom, szebben alól. Most születtem, most érzem én, csinálta jót, nem igaz-e fény. Latarca partján a nóta más, leányok ajkán valam sírás. Az álom,
A hónap nevezetes szülöttei sorozatomban ma Vásárhelyi Pált mutatom be, aki 1795. március 25-én született Szepes Olasziban, amely az Alacsony Tátra északkeleti részén található. A hazai vízmérnöki tudomány egyik legkiemelkedőbb alakja nevéhez fűződik a vaskapu és a tiszai szabályozás tervének kidolgozása. Édesapja evangélikus kántor tanító volt. Iskoláit Miskolcon és Eperjesen végezte. S mivel a mérnöki pálya vonzotta leginkább, 1814-ben Losonczy József Borsod vármegye mérnöke mellett vállalt segédi munkát. A Pesti Egyetemen a mérnöki intézet elméleti és gyakorlati tantárgyaiból sikeresen levizsgázva 1816. novemberében mérnöki oklevelet kapott. A következő esztendőtől Zemplén és Veszprém vármegyékben vállalt úrbéri és erdőmérnöki feladatokat. Később a vízi és építészeti főigazgatóság nagyváradi mérnöki hivatalának szolgálatába lépett, s kirendelték a Tisza és a Kőrösök vízrajzi térképészeti munkáihoz. 1823. márciusában a dunai felmérésekhez rendelték. A Kőrösöknél és a Dunánál szerzett vízrajzi tapasztalatai alapján 1827-ben két tudományos munkát is megjelentetett. Tanulmányában arra adott térképező mérnököknek hasznos tanácsokat, miként kell a háromszögelési hálózat elkészítésénél a földet gömb alakúnak feltételezve az elsőrendű fixpontokat, valamint a másodrendű pontokat az addigi használt számítási módszereknél egyszerűbb eljárással meghatározni, feltéve, ha a hálózat 100-200 négyzetméter földnél nem nagyobb területen kívánják kifejleszteni. A német nyelven kiadott munka közvetlen folytatása a második, amelyben geometriai példákkal és levezetésekkel illusztrálja számítási módszerét. A helytartó tanács 1829. áprilisában Vásárhelyi elméleti és gyakorlati ismereteit értékelve, mint alduna hajózási mérnököt bízta meg a dunai felmérések vezetésével. Az ő irányításával készült el a folyó Pétervárad-Orsova közötti szakaszának, valamint a munkák szempontjából legkritikusabb Alduna vidékének vízrajzi felvétele. A dunai mappációnál szerzett ismeretek alapján 1831-ben nagy feltűnést keltve a tudományos gyűjtemény hasábjain megtámadta Beszédes Józsefnek, a kor jeles mérnökének, az Alduna szabályozására vonatkozó elképzeléseit. Ezzel felhívta magára Széchenyi István figyelmét, aki a nádor királyi biztos minőségében 1833 nyarán bízott meg az Alduna szabályozás végrehajtásával. A feladat elvégzése érdekében Széchenyi, a felsőbb engedélyeket is megszerezve, még ugyanazon év őszén magával vitte Vásárhelyit angliai tanulmányútjára, ahonnan 1834. májusában tértek vissza. Vásárhelyi ettől kezdve már csak részben foglalkozott a dunai mappációval, idejének jelentős részét az aldunai szabályozási munka terveinek elkészítésére és a munkák irányítására fordította. 1835-ben hivatalosan is felmentették a térképészeti munkák vezetése alól. Ebben az esztendőben a Magyar Tudós Társaság levelező tagjai közé választotta, s e minőségében Beszédes József után ő lett az akadémia második mérnök tagja. A Vaskapunál végzett munkálatok 1837-ben befejeződtek, s Vásárhelyit kinevezték a vízi és építészeti főigazgatóság első hajózási mérnökévé. E feladatkörében a közlekedési célú hazai vízszabályozások egyik legfőbb állami irányítója lett. Tevékenyen részt vett a Rába és a mellékfolyói szabályozási terveinek kidolgozásában. Az 1838-as pesti árvízkatasztrófa idején munkatársaival felvételeket készített a jégtorlaszok helyzetéről. A budapesti Dunaszakasz vízviszonyainak beható ismeretére támaszkodva jelentette meg az Ateneum 1838-as évfolyamában a Budapesti Állóhíd tárgyában című tanulmányát, amely egy újabb pesti jeges árvíztől félő laikusok véleményével szemben a tudomány érveit sorakoztatta fel a Lánchíd megépítésének érdekében.
Tisza partján mandul a fa virágzik, mandulája a vízbe hullik, s elázik. Teren még a mandula fa mandulát, Tisza partján nevelik a szép leányt. Tisza partján jegenye fa virágzik, jegenyéje vízbe hullik, s elázik. Terem még a jegenye fa jegenyét, Tisza partján nevelik a szép legényt.
Ben kinevezték hajózási felügyelővé, így szabadabban választhatta meg, mely műszaki kérdésekkel kíván foglalkozni. 1843-ban készítette el egyik legjelentősebb munkáját, a Duna és mellékfolyói tengerszint feletti magasságának meghatározását. Az addig önálló és relatív rendszerekben elvégzett folyómenti szintezéseket összekapcsolta, és az Adriai tenger szintjéhez viszonyította. A Lipski-féle Magyarország térképre, mint alaptérképre 1843-ban rávezette az Adriai tenger szintjére vonatkozó új magassági adatokat. Ezzel a térképpel első ízben valósította meg az Adria szintjére vonatkoztatott egységes országos alapszintet. Az országos alapszint segítségével először lehetett az ország valóságos magassági viszonyait meghatározni. Ezt követően a műszaki gyakorlatban ezt vásárhelyi féle magasságoknak nevezték. A Duna és egyéb folyók szabályozásának megvizsgálására összehívott országgyűlési bizottságban Vásárhelyi képviselte a vízi és építészeti főigazgatóságot. Az ő szakvéleményének hatására javasolta a bizottság az országgyűlésnek, hogy mindenekelőtt a Duna, Tisza, Száva, Kulpa, Dráva, Mura, Maros és a Vág folyókat kell oly módon szabályozni, hogy abban az ármentesítés, azaz a termőföldeknek az árvíztől való megóvása is belekerüljön. Az 1840-es évtized elején dúló tiszai árvizek azonban a kijelölt sorrendet alaposan felforgatták. A király Széchenyit nevezte ki a helyható tanács közlekedési bizottmányának elnökévé és a Tisza szabályozás királyi biztosává. A nádor ezzel párhuzamosan meghagyta Vásárhelyinek, hogy készítse el az árvizekkel leginkább sújtott felső Tisza vidékének vízszabályozási terveit. Vásárhelyi 1848. június 8-án tette le Nádor József asztalára javaslatát, amelyben a szabályozás főbb irányelveit és az elvégezendő munkákat körvonalazta. Ezt követte az egész folyóvölgyre kiterjedő Tisza szabályozási terv. 1846. januárjában megalakult a termőföldek ármentesítésének végrehajtására a Tisza Völgyi Társulat. Közben Vásárhelyi mérnöktársainak segítségével elkészítette azt az átfogó szabályzási koncepciót, amelyet az utókor a vásárhelyi féle TISZA szabályozási tervként ismer. Ez nem kizárólagosan az ő munkája, Vásárhelyi a koncepciót megalkotó irodavezető mérnök volt. Tervezetről Pietro Paleokappa készített szakvéleményt. A TISZA szabályozási terv a kortársak között heves vitákat váltott ki, s az egyik ilyen vita alkalmával, amely Pesten a Tiszavölgyi Társulat választmánya előtt zajlott, Vásárhelyi rosszul lett, és még aznap éjjel, 1846. április 8-án elhunyt, vagyis alig, hogy betöltve 51. születésnapját. A TISZA szabályozás csak részben készült el az ő tervei alapján. A folyó szabályozását végül Pietro Paleokappa velencei műszaki igazgató módosításaival valósították meg. Budapesten és Szegeden állított emléket az utókor szobor formájában Vásárhelyi Pálnak.
Baranyából leorodtak az árpák, elvágták a kis pacsirta bal szárnyát, kis pacsirta búsul a szárnya után, én is búsul a szeretőm után.
Az elkövetkező percekben egy beszélgetést hallhatnak Zónai Attilával, amelyet Skype-on keresztül rögzítünk. Remélem, hogy elviselhető lesz a hangminőség. Tehát üdvözöllek, Attila!
Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Attila Torontóban él, február 22-én jártatok itt Ottawába, jártál itt a zenekaroddal. Akkor úgy alakult, hogy nem tudtuk rögzíteni az interjút, és most ezt igyekeztem pótolni. Azoknak a hallgatóknak, akik nem voltak jelen a Magyar Házban, azt elárulom, hogy egy zenés estet adtál a zenekaroddal. Ebben a formációban először. Említetted, hogy már zenéltél Ottawában. Mikor volt ez, és hogy alakult így, hogy ilyen hosszú idő telt el a két ottawai koncert között?
Igen, valahol a 2000-es évek elején volt a fellépésünk, illetve hadd helyesbítsek. 97-ben jöttem Kanadába, és ott rögtön alakítottunk egy zenekart, és talán egy évre rá valahol ott 98-99 körül akkor léptünk fel Ottawában egy négytagú zenekarral, és ez azt hiszem megismétlődött, vagy kétszer-háromszor utána, de hát aztán más irányba terelődtek a dolgok, és ugye oda aztán nem jöttünk egy darabig.
Te neked van civil foglalkozásod, megkérdezhetem, hogy zenén kívül mivel foglalkozol?
Igen, 97 óta, tehát miután Kanadába érkeztünk, én rögtön belevágtam a valódi foglalkozásom, ami a Quality Professional, ami annyit jelent, hogy ami teljes egészében, ami a minőség ellenőrzésnek a legmagasabb szintjén kezelhető, azzal foglalkozom. Uh-huh. És a Magna egy világhírű cég, különben 170 ezer munkása van, a Magnánál dolgozom itt Torontóban.
Végülis akkor ilyen műszaki orientációd van, ami kell a zenéhez.
Igen, valóban így van, műszaki orientáció.
És zenével elejétől fogva foglalkoztál, amióta kijöttél Kanadába, vagy előtte is volt zenekarod otthon is?
Igen, volt előtte is. Általános iskola, második osztály, akkor kezdtem a zeneiskolát, 8 év, tehát 2 év előkészítő és 6 év zongora, majd utána alakítottunk egy rockzenekart, mely Jobbiára, Illés, Fonográf, LGT, Edda műveket dolgoztunk fel, majd 91-től 93-ig Svédországban úgy szintén egy zenekarral működtünk együtt. Egy ottani már meglévő zenekar, befogadott közéjük, akkor együtt dolgoztunk, és aztán 93-tól 97-ig Magyarországon, úgy szintén egy tánczenekarban, és aztán 97-től a mai napig szinte egész végig aktívan. Talán Kanadában azt hiszem, hogy az egyetlen, hát 23 éve aktív zenészek közé sorolhatnám magamat. Van még egy pár,
hát gratulálok
akikkel
ehhez.
Együtt is dolgoztunk. Ja, igen, köszönöm szépen.
Akkor a nagy inspiráció a magyar rock klasszikusok voltak, ugye mondtad a Illést, és ezek az inspirációk. Svédország az inkább ilyen vendéglátós zene volt? Vagy...
Igen. Vendéglátós. Jobbjára vendéglátós. Ott is ugye a mindenféle magyar bálakon az a rövid idő alatt, amit ott voltam, tehát tulajdonképpen ez volt a lényeg, hogy jöttek ki bizonyos rendezvények, és akkor ugye kellettek a szórakoztató zenéhez, akik ezt meg tudják teremteni. Aztán volt már ott egy pár nagyon jó zenész, egy házas pár, akiket szeretnék megemlíteni, Lőcsei Sámuel és Hilda, akik már akkor aktívak voltak. Sámuel klarinétozott és énekelt, felesége Hilda hegedűzött és énekelt úgy szintén, és akkor volt egy Ambrus Lajos nevű személy velünk, aki dobolt, és én pedig a billentyűket nyomtam, ugye, és az mellett második szólamot énekeltem az ő énekükre, és ez ment egész végig szinte, amíg Svédországban voltam.
Még a kezdetekhez vissza, ja. Úgy hallgatók nem tudják, mi már beszélgettünk, hogy te vajdasági magyar vagy, pontosan hova köthető?
Igen, Zentáról származom, a volt Jugoszlávia területéről, ugye ma már csak Szerbiaként ismert ez a terület. Tehát Zenta, régi nevén Zintarév, a nagy zentai csata talán sokaknak valamit mond.
Hogyne.
Természetesen ugye ez ott történt az én szülővárosomban, ott születtem, és amint mondtam, 1991-ig ott éltem, 91-ben jöttem el. Ugye akkor az első két év Svédországban történt, abból azokból kifolyólag, hogy a háborút elkerüljem, illetve hogy ne vegyek részt benne.
Van magyar oktatás Zentán, még ma is van? Mert gondolom...
Igen. Hát az a helyzet, hogy abban az időben, amikor még én ott voltam, a városnak 96%-a magyar anyanyelvű volt, és a 4% pedig vegyesen szerb, horvát és albán, annyiban, hogy mindenki beszélte mind a két nyelvet. Illetve most helyesbítenék, az összes magyar anyanyelvű lakos a Zentának beszélte ugye a szerb-horvát nyelvet, ugyanúgy a szerb-horvát anyanyelvűek beszélték a magyart.
Hát ez szép. És te meg is kaptad a katonai behívódat, vagy csak várható volt, hogy behívnak?
Én 88-val voltam katona egy évig, és 91-ben pedig úgy működött a dolog, az akkor időben az úgy működött, hogy az éjszaka folyamán általában hajnal 2 órakor megjelent a katonarendőrség egy tisztel, és egy levéllel álltak a lendő katonák elé, ami egy önkéntes levél volt, amit alá kellett írni. Na most mivel, hogy nekem volt ismerettségem a katonai osztályon, ezért tudtam róla, hogy mikor jönnek, és olyankor általában nem tartózkodtam otthon, ilyen egyszerű. Aztán ezért nem vittek el, de akiket elcsíptak az éjszaka folyamán, azokat elvitték. Önkéntesen
bevonultak a szerb hadseregbe. Igen.
Így igaz, pontosan. Szóval hát ez akkor így volt, kétszer megtörtént, aztán bejelentettem a szüleimnek, hogy akkor én inkább elmennék. Uh-huh. Ami persze nem volt senkinek, de hát végül is.
Testvérek vannak otthon? Maradt otthon család?
Igen, már ők sincsenek otthon, tehát ők is már Németországban élnek azóta, Dortmundban. Két öcsém van, de abban az időben ők otthon voltak, és ugyanezt történt velük is. A középső öcsémet el is vitték katonának, egy fél évet szolgált, majd utána hazaküldték, valahogy sikerült neki elrendezni, hogy ne maradjon ott a frontvonalon. A legkisebb öcsém pedig céllövésznek volt kiképezve, ugye a mai Koszovó, és onnan aztán elszökött 8 hónap után, mert...
Igen, miért harcolja másnak a háborúját.
Így van, pontosan.
Jó, akkor visszahozlak a jelenbe, és akkor folytassuk a zenével. A beszélgetés második részét a jövő heti műsorunkban hallhatják. Köszönjük mai figyelmüket!
legyen zene, a zsákba belefér semmi kényszer. Amit érzel, azt enged szabadon. És a éjjel üresebbel a város áradon. Érez, élvez, válasz nincs, ne is kérdez, csak a zene van. Mondjon bárki bármit, tud, hogy a felese számít, csak a zene van. Ha, csak a zene van. Szólj rám, ha nincs igazam, neved mégse túl komolyan. Van egy néhány fölösleges dolog, amit tudok, túl a szavakon semmi kényszer. Amit érzel, azt enged szabadon.